Azt mondja Pál a Róma 5.2-ben, a kegyelemben állunk, és kegyelemben járunk. És ahhoz, hogy tudj járni a kegyelemben, állnod kell a kegyelemben. Meg kell értened, az állás az azt jelenti, bölcsesség jött, és megértetted Isten kegyelmét. A járás az egy más aspektusa a szellemvilágnak, akkor már alkalmazod azt. Azonosulsz a kegyelemmel, és dolgozol a kegyelemmel. Az egy másik dolog. Jézus amerre járt, mindig, akik kegyelmet kértek tőle, azokat meggyógyította. Lukács 5.12. Mutatok valamit. Lukács 5.12. Nekem arra az álláspontra jutottam egy pár hete, hogy Jézus mindenkit meggyógyított, aki kérte tőle a gyógyulást. Mindenkit. Mert ő azért jött, hogy meggyógyítsa a betegeket. Mindenkit meggyógyított. Erre az álláspontra jutottam. Senkit nem hagyott ott. Ha valakit nem akartak meggyógyulni, csak azokat nem tudta meggyógyítani. Mert a szabad akaratot meghagyta. És lőn, hogy mikor az egyik városban volt, imé volt ott egy poklossága teljes ember, mikor meglátta Jézust, arcra borulva kéri őt, mondván, Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem. Jézus pedig kinyújtván kezét illeti azt mondva, akarom, tisztulj meg, és azonnal eltávozott tőle az ő poklossága. Azonnal eltávozott tőle az ő poklossága. Ez a Márk evangélium első fejezetében is föl van jelezve, gyere oldan, Márk 1, 40. És itt viszont meglátod azt, hogy Jézus miből gyógyított. És jövő hozzá egy bépoklos kérvénőt, és leborulva előtte mondvánék ki, ha akarod, megtisztíthatsz engem. Egyébként érdekes ez az ige, hogy akarod, megtisztíthatsz engem. Isten azt mondta, Isten fia erre, hogy akarom. Jézus pedig könnyedességre indulván, ott van a te Bibliádban is? Könnyűretességre indulván, kezét kinyújtván megérinti, és azt mondta neki, akarom, tisztulj meg. És amint ezt mondja, azonnal eltávozott tőle a poklosság, és megtisztult. János 14, gyere velem a János 14-hez. Ki az, aki csinálta rajta keresztül ezt a csodát? Nem hiszed én, hogy én és az atyában vagyok, az atya én bennem van? A beszédeket, amelyeket én mondok, most mondott valamit. Mit mondott, hogy gyógyulj meg? Nem magamtól mondom, hanem az atya, aki én bennem lakik, ő cselekszi a dolgokat. Higgyetek nekem, hogy én az atyában vagyok, az atya én bennem van. Ha pedig nem magukért, a cselekedetekért. Mit láttál? Irgalmas volt, ezért meggyógyította a beteget. Higgyetek nekem. Bizony, mondom nektek, aki hisz én bennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekedtem, és nagyobbakat is cselekszik azoknál, mert én az atyámhoz megyek. Összekötötted? Azt mondja Jézus, hogy akarom, tisztulj meg, és a könnyedességén keresztül meggyógyult. Mi történt? Kiáradt a könnyedessége Istennek a fián keresztül. Ez tiszta. Tehát Jézus az atyának a könnyedességében dolgozott, és már nem csak ő rajta volt a könnyedesség, és ő benne volt a könnyedesség, hanem rajta keresztül kiáradt a könnyedesség. Át tudta adni a könnyedességet Istennek a könnyedességét. Így volt? Halleluja! Semmit nem tettem magamtól, mindent az atyánál hallottam, és azt beszéltem nektek. Tehát amikor ő beszélt, akkor az atya beszélt rajta keresztül. Harmadik. Most lesz a lényeg. Hogy ti is azt fogjátok cselekedni, amit én cselekedtem. Most hagyjuk, hogy nagyobbat. Ti is azt fogjátok cselekedni, amit én cselekedtem. Tehát mit fog cselekedni az egyház? Irgalmas lesz. És azt fogja mondani, akarom, gyógyulj meg. És ahogy kimondja majd hatalom szavát, meg fog gyógyulni. Mert a könnyedesség a beszéden keresztül felszabadult. Mi az, ami felszabadította a könnyedességet? Jézus azt akarta, amit Isten mond. És miután kimondta, amit Isten mond, amikor kimondta, akkor meggyógyult, de már az a beszéd, az tartalmazta a kegyelemnek az akaratát, erejét, természet fölötti plusszát. És beáradt abba az emberbe a kegyelem, és azt mondta, hogy tisztulj meg, és abban a pillanatban, ahogy kimondta, elkezdett a gyógyulás azon a keresztül az emberem átáradni, és meggyógyított azt az embert. És most erre nincs időm, de rengeteg igét föl tudnék sorolni ezzel kapcsolatban, hogy többször mondja Jézusnak, a vak is mondja, hogy meg tudsz gyógyítani, és akkor mondja, hogy akarod, meg tudlak, képes vagyok rá. És akkor azt mondja, hogy akkor gyógyíts meg, és azt mondja, oké. És irgalmasságából a vakot is meggyógyította. És mindenkit meggyógyított irgalomból. Több ilyen ige van, majd nézzük ezeket, amikor Jézus az érdek, de még az üdvösségnél akarok kicsit megmaradni. Tehát Isten azt akarja, hogy visszatérve az Efézus 2-höz, hogy nézem, hogy vissza kell menni. Mert nem fogsz tudni, tehát nem fogsz tudni ott járni, ahol Jézus járt, ha nem hiszed el, hogy te járhatsz ott. Ezért föl kell építeni az üdvösségedet, azt a szabadulást, azt a hatalmat, amit kaptál, és el kell hinned, hogy folyamatos szabadulásban tudsz lenni a kereszténységedben, hogy aztán mások felé is ki tud árasztani ezt a szabadulást. Mert először el kell hinned, hogy ki vagy Krisztusban, és mi az áldás jogi alapja, hogy meg tud ragadni, hogy aztán tudj mozogni mások felé. Hát hogyan szabadul föl bármelyik Szent Szellemnek, bármelyik ajándéka, bármelyik, úgy, hogy irgalmas szívet kapunk, és az irgalmas szíven keresztül tud kiáradni rajtunk keresztül. Mert Jézust utánozzuk, és ha Jézus így csinálta, akkor nekünk is így kell csinálni. Ennyi. Tehát szívet kell szerezni Istentől, hogy legyen irgalmas szívet, szívünk. Mert a keret az mindig a szívre megy rá. A keret az mindig a szívre megy. Hát, hogyha már itt vagyok, akkor mutatok neked valamit. Azt mondja, 1 Samuel 16:7, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. Tehát Isten semmi más nem néz, mi van a szívedben. Ez Dávidra mondja. És amikor neked szükséged van bármire, a szívedet nézi Isten mindig. És akkor tud a kegyelem is kiáradni, ha a szíved alkalmas arra, hogy transformálja a dolgokat. A transformációból lesz belső átalakulás, és ebből lesz erő, hogy másokat átalakíts. Mert a kegyelem nem csak arra van, hogy te átalakulj, hanem rajtad keresztül mások is átalakuljanak. És erre van elhívva az egyház. A pogány világ, az ördög és a démonai megtanítottak bennünket arra, hogy mind nincs. Olvassuk az igéket az utolsó időkről, és azt vesszük ki csak, hogy milyen rossz dolgok lesznek. De elmondom, hogy nagyon sok profécia az utolsó időkkel kapcsolatban az a hamis egyházra vonatkozik. És nem rád. Ha te megmaradsz igaznak. Pali, már itt vagyok, akkor belekaptam. Pali tanított lent, nagyon tetszett. Arról beszélt az elején, 25 percig a prédikáció elején, hogy az utolsó napokról azt mondja az Isten igéje, hogy lesznek az emberek magukat szeretők, és aztán a 17 bűnt felsorol. És az egyháznak, a démonok azt tanítják, hogy azonosuljanak ezekkel a bűnökkel, és verjék magukat a földhöz bűnbánattal, hogy szabaduljanak meg ettől a bűnöktől. De ez intellektuális kereszténység. Mert ha valaki megszabadult ezektől a bűnökből, és nincs, tehát az önazonosságát nem a 17 fő bűn adja, akkor neki nem kell verni a mellét Isten előtt, és sírnia, hogy szabadítsa meg őt az Isten ezektől a fő bűnöktől. Feltéve, ha megszabadult belőle. Hanem akkor azokra az igék vonatkoztatnánk rá, amit utána mond el Pál, de ti felületek jobb reménységem van. Különben beépül a személyiségedbe az a bűnös tudat, hogy te bűnös ember vagy, és te egy vagy a sok bűnös között. Mutatom élőbe. Szellem pedig mondja nyilván, utolsó napokban nehéz idő, ugye nehéz veszedelmes idők jönnek be, nehéz idők állnak be, mert lesznek az emberek, és elmondja. Kiknél megvan a kegyesség látszata, de megtagadják annak erejét. Ezeket kerüld. Ezeket kerüld. Tehát feltételezi Pál, hogy lesznek olyanok, akik ezt elkerülik. Adj egy puszit. Lesznek olyanok, akik ezeket elkerülik. Amen. És mi a lényeg? Hogy a külső látszata az egésznek, a kegyelem látszata ott van. A kegyesség, az Isten félelem. De belül a tartalmában nincs benne az erő. Ezt tudod, mit jelent? Hogy a kegyelemről beszélnek, sőt, azt is mondja, ezek közül valók azok, igen, akik mindenkor tanulnak, de az igazság megismerésére soha el nem jutnak. Hogy tanulnak, és beszélnek, és oktatják a kegyelmet, de soha nem lesznek olyanok, mint Jézus, aki irgalommal le tud hajolni, mert Jézus csak azért jött ide, hogy irgalmát gyakoroljon az emberekre, és megtanítsa azt az embereknek, hogy Jézusnak az új korszaka, azaz az Úrnak az Úr korszaka, az Atyának az új korszaka, az irgalom és a kegyelem korszaka. Tehát visszatérek, tehát azért jött Jézus, hogy bemutassa ezt az irgalmat, és erővel legyen fölruházva, hogy azért jött az irgalom, hogy az erővel együtt, az irgalom meg az erő, Isten ereje és az irgalom, az csodákat hozzon létre. Felfüggeszte a törvényszerűségeket, törvényeket, sőt, az irgalom pont ezt csinálja, most figyelj, ne erre kössé csomót. Az irgalom azt fogja csinálni veled, hogy te bűnös vagy, esetleg elbuksz, és méltó vagy az ítéletre, és az összes törvény igéje, úgy, ahogy van, rád zuhanna, egy nap, egy másodpercen belül az összes ítélet, az 5 Mózes 28 összes átka, mert bűnbe vagy, mert méltó vagy, és az összes szellemi, fizikai törvény rád zuhanna, és az életedre kapcsolatban úgy, ahogy vagy, elmennél egy sovány, lakhatatlan földre, miután valaki bűnbe van, Erre jön Isten irgalma, és fölfüggeszti ezt a hatalmas törvény igáját, hogy akkor már elkezdesz gondolkodni, hogy még többet fogsz izzadni, az 5 Mózes 28 összes átkát memorizálod már, és magadra vallod, stb. És a töv is lesz a fejeden, és amikor sapkát veszel föl, akkor töv is veszel föl. Tehát egyszerűen egy ilyen brutális, hamis istenkép, és ez jön Isten irgalma, és ezt úgy, hogy van, elfújja. Mert Isten irgalma ezt csinálja. Egy másodpercen belül, amikor hitre jutsz, akkor az összes törvényszerűség, ami a tiéd, és ott, ahogy vagy, el kéne pusztulnod, és meg kéne jó átkozni a téged Istennek, nem átkoz el Isten, nem pusztulsz el, nem leszel beteg, mert az irgalom által fönntartja Isten újra az irgalom törvényszerűségeit, és újra Isten el helyre tud állítani a kegyelmet. Halleluja! 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 Dicsőség Istennek! Feltéve, ha csak komolyan veszed Isten. Halleluja. Ez mind, most, hát igen, sok mindent tudok még beszélni, de halleluja. De nézzük a lényeget. Isten, ott tartunk, hogy adni fog neked egy áldást, ahol és ahogyan képes leszel szolgálni emberek felé. Tehát a kegyelem szolgálatba visz téged, mert nem fogod elviselni azt, hogy te kegyelmezett vagy, és hogy a másik ne legyen kegyelmezett. Mert ez a szeretet olyan hatalommal van felruházva, hogy az, aki meg nem bocsátásból, és haragból, és cinizmusból, és ítélkezéssel beszél, oda fogsz menni, mert tudod a kegyelem törvényszerűségét, ha ezt tovább folytatja, akkor megáll a kegyelem az életébe, és ami az áldás, amik van, az nehogy befagy, hanem visszafelé fejlődik szellemileg. És te tudod már az okokozatból, te kegyelmezett vagy, ezért van pajzs rajtad, ezért van új munkahelyed, ezért van feleséged, férjed, ezért van autód, ezért van Istennek a jósága rajtad, mert kegyelmezett vagy, és be akarod vinni őt ugyanebbe. És azért gyógyultál meg, mert Isten kegyelmezett és irgalmad van rajta. Tudod, hogy ezt be akarod vinni a többit. Nem azért nem fogsz már bűnt csinálni, mert tilos, hanem mert azért, mert felértékelődött Isten jósága. Azt mondod, ezt nem akarom ott hagyni. Hát ez jó. Ez jobb, mint a bűn. Tehát, adni fog neked egy áldást Isten, ahogyan képes leszel szolgálni a kegyelemmel. Azt mondja 1 Mózes 12.2, innen indult ki egyébként a kegyelem, minden kegyelem Ábrám áldásából jön. Itt vagy? Nincs más kegyelem, csak ami Ábrám áldásához van passzintva. Ezért mondom azt, hogy te ne dicsekedjél, hogy nagy kegyelmesség van az életeden. Kegyelmes, méltóságos úr, hölgy, mert a zsidók miatt van rajtunk kegyelem. Mert Ábrám áldásában van a kegyelem, és mi be vagyunk oltva a kegyelembe. Mert minden az övéké. De most már a tiéd is. Halleluja. Ha méltó vagy hozzá. Nagy nemzetté teszlek, és megáldalak jó akarat növekedésével, híressé, megkülönböztetetté teszem a nevedet. Hallod? Ez is a kegyelem munkája. És áldás leszel. Tehát javakat fogsz szétosztani másoknak. Áldás leszek. Mondd velem együtt. Ábrám áldása nem arról szólt, Ábrám nagy király lesz, hanem áldás lesz. Ábrám nem látta meg az áldásait, ezt elmondom, bocsánat, hogy elveszem a jó kedvedet, és nem látott téged, se engem. De hitt abban, hogy ez működik, és így ment el az Úrhoz. De kárpótolva lesz az örökké valóságig, mert hitben ment el. És ami a hitben van, az mind valóság. Tehát ő valóságként mondta, hogy ez így van. És nézlegette minden nap, ami meg nem halt földi létében, fizikailag, a csillagokat is számolgatta. És tudta jól, hogy ezek a csillagok mind emberek, akik ragyogni fognak itt a földön. Amen. 1 Korintus 1.4. Nagyon érdekes dolgot mutatott nekem 1 Korintus 1.4. A korintusi gyülekezet helyreállításával kapcsolatban. 3. Kegyelem néktek békesség Istentől, Atyánktól, az Úr Jézus Krisztustól. Hálát adok az én Istenemnek mindenkor ti felőletek az Istenek ama kegyelméért. Amen. Amely néktek Krisztus Jézusban adatott. Mivel, hogy mindenben meggazdagodtatok ő benne, minden beszédben, minden ismeretben. És mind megerősítette ti bennetek a Krisztus felől való bizonyságtétel. Látod? A kegyelem által mindenben megerősödtek, ama kegyelmért, amely néktek Krisztus Jézusban adatott. Ez nem múlt időben van, ez kijelentő módban van. Tehát oda adta nekik Isten a kegyelmét, és ezért, mivel megértették Isten kegyelmét, ezért meggazdagodtak ő benne minden beszédben és minden ismeretben. Tehát a kegyelem felszabadította őket arra, hogy értsenek. Az egy másik oldal, hogy a kegyelemmel lehet élni és visszaélni. Mert azt mondja Korintusban Pál, hogy hiába ne vegyétek Isten kegyelmét. Hiába. Tudod, mit jelent hiába venni Isten kegyelmét? Hogy tudod, hogy meg vagy kegyelmezve, és mégis nem úgy élsz ezen az életszínvonalon, hanem egy bukott ember szintjén. Meghallotta most ezt valaki? Tehát én tudom, hogy kegyelem alatt vagyok, de játszok Istennel. Mert ingyen van. És tudod, a keresztényeknek ez a bukásuk. Hogy kegyelem ingyen van. És annyi mindent megkapnak kegyelemből. És egy idő után természetessé válik a siker. Természetessé válik a siker. Amikor Izraelt kihozta Exoduskor Isten, akkor nem hitből történt ez, hanem kegyelemből. Ezt a 103-as Zsoltár leírja. És amikor Isten megjelent Mózesnek, akkor tudod, hogy milyen nevet adott neki Isten? Magáról. Tudod, hogy melyik nevet adta neki Isten? Vagyok, aki vagyok, és kegyelmezek annak, akinek kegyelmezek. Ezt a kettőt. Ezt tudod, mit jelent? Az időn túl fogsz tudni menni, új időszámítást fogsz tudni élni, látsz a láthatatlanba, látsz az örökké valóságba, azért, mert én a kegyelem Istene megjelentem neked. Ez ezt jelenti. Két név kijelentése. Túl az időn, és a kegyelem által dolgozni. Mert a kegyelem az mindig megrövidíteni az idődet. Mondjuk erre példát. Akkor maradjunk itt ennél a poklosnál. A poklosnak az időszaka az lett volna, hogy ezzel a leprával meghal. Erre jött az irgalom, és azt mondta, szétválasztom az időt, bejön az örökké valóság, és egy új időszámításba foglak belevinni téged. A gyógyulás időszámítása. Az elérhető dolgok időszámítása. Az új ember időszámítása. Az egészség időszámítása. Amikor jön a kegyelem, és a kegyelem kiáradása az életedre, új időszámítás van. Abban az időben élsz, abban az atmoszférában, abban a lehetőségekben, amit Isten készített el előre. Nem a földi siker, nem a földi lehetőségek, nem a kapcsolati tőke, a kegyelem tőkéje. És akkor jön a kegyelem tőkéje, akkor új lehetőségek nyílnak. És nem csak, hogy duplikáció, hanem multiplikáció történhet. Majd fogjuk venni Józsefet, kicsit előre megyek. József, én ezt láttam meg. Hogy József egy olyan szorításban volt, hogy kútban volt benne. És nagyon sokszor Magyarországon úgy érezzük, hogy kútban vagyunk benne. De nem hisszük el, hogy Isten kegyelme kihoz a kútból. Aztán, amikor elhisszük, és végül kijutunk a kútból, akkor bejutunk egy helyre, ahol tudjuk, hogy Isten föl fog tudni emelni. Érezzük. Majd fölemel Isten bennünket, de nem úgy, mint József, mert József tiszta volt az integritásába, elveszítette az integritását az egyház. Pedig még magasabbra emelkedhetett volna. És tudod, hogy miért emelkedett fel József? Nem csak azért, mert kegyelem alatt volt, majd megmutatom neked, mert Héberben ott a kegyelem szó van, hanem mert nem engedte meg, hogy tisztességtelen eszközökkel legyen kegyelem alatt. És miután túlélte azt a nőt, emlékeztek rá, akkor mi történt vele? Fölemelte Isten. Mélységről magasságba ment, mélységből magasságba. De a legvégén az életét nézett, nem tudom hány évtized után, mikor jöttek a testvérei, aztán jött Jákob. Tudod, mi történt? Hogy a pénzt elkezdte kiáramoltatni a zsidóknak. Tekintéből. Sőt, azt mondta neki a főnöke, nyomjad a pénzt nekik. Ragd meg a szekereket. Hét éven keresztül gyűjtötte a gabonát. Tudod, kinek gyűjtötte? Jákobéknak. A kegyelem fölhalmoz. A kegyelem nem csak fölhalmoz, hanem áttransferál. Transferál. Lehet, hogy van valaki ebben az országban, ebben a városban, aki elkészített neked egy valamit. Valami szakmában, lehetőség, stb. Ő csinálja. Te elhiszed a kegyelmet, és csak belépsz, és ingyen azt mondja, akarsz itt dolgozni? Ő korán reggel, korán kelt, sokat dolgozott értete, bemész, és ingyen téged fölvesznek. Ez ugyanúgy. Jákob teljesen el volt már lehetetlen. Szó szerint azt mondja Héber ott, hogy a szelleme elalért. És mikor meglátta a szekereket, és meglátta József áldását, szellemben megint inspiráció, intuíció jött be a szellemébe. Ráadásul Benyáminnal is foglalkozott József, és aztán meg találkozott Józseffel Jákob. Azt mondja, hogy megnézem ezt az egészet. Érted? Ez a vége már történetnek. De az egyház nem tud ideig eljutni. Biztosan, amit akartam mondani. Kihozta Exoduskor Isten Mózesen keresztül a népet, hit nélkül, csak kegyelemből. Ez a Zsoltárok 103-ban el tud olvasni. Hogy mi kegyelmes Isten, aki megbocsátja a dolgokat. Egy pár ígét azért mutatok neked, szeretem ígével. Halleluja. Nem, a 107-esben van az, ugye, Klaudia? Igen. De az Úrhoz kiáltottak szorultságukból, sanyarúságukból, megmenti őket. Vezeti őket egyenes útra, lakóvároshoz juttassanak. Azt mondja, adjanak hálát az Úrnak az ő kegyelméért, emberek iránt való csuda dolgaiért. Hogy megelégíti a szomjazó lelket, az éhező lelket betölti. Amen. Amen. És akkor végig mondja, hogy kihozta őket Isten, és aztán pedig meggyógyította őket, és adjanak hálát az Úrnak az ő csoda dolgaiért. Ez a kivonulásról is beszél ez az ige. Bújdostok a pusztába, stb. És amit akartam mondani, hogy a kegyelem az nem párosult hittel, mikor kijöttek. Mert a 10 nap arra lett volna, most figyelj, hogy hitre jutnak. És direkt azért adta Isten a mannát, hogy a természet fölöttiből kezdjenek el élni, hit által. Tehát nem az történik, hogy abban a korszakban már nem tudtak ügyködni, amikor Isten beavatkozik irgalomból. Mert egy dolog az irgalmas beavatkozása Istennek, szuverenitásából, Isten ahhoz irgalmas, akihez akar. Tehát lehet, hogy itt van a gyülekezetben egy főbűnös, és Isten, ha akarja, ma meggyógyítja. És semmi közünk nincs hozzá. Érted? Mert ő meg akar dicsülni ott, abban az emberben, és hogy meggyógyította, hiába volt bűnös, azért gyógyította meg, mert irgalmas. Jézus ezt csinálta. És mindig hozzátette, menj el, és többet ne vétkezzél. A 38 éve ott volt a Betesda tavánál, ugyanezt mondja, meggyógyította, és utána azt mondja, menj el, többet ne vétkezzél. Tehát vétkes volt ez az ember. Na mindegy. Tehát Isten jön, és Isten már kegyelem által akar dolgozni, hit által. Kegyelemből hit által. És pontosan az Exoduskor ez nem történt meg, és ezért estek el a pusztába, mert nem akartak hitből és kegyelemből élni egyszerre. Tehát, hogy elérhetővé váljon a kedveltség számukra. A Róma 5, ne lapozod oda, csak megemlítem, hogy a Róma 5 azt mondja, aki által van menetelünk is hitben. Miben? Hitben van menetelünk. Tehát hitben kell állnod, és abban kell járnod, ahhoz a kegyelemhez, amelyben állunk. Ezzel sokat beszélgettem a Palival. Akkor tudsz szellemben megragadni dolgokat és alkalmazni dolgokat, ha valamiben meg tudsz állni. Az állás azt jelenti szellemben, hogy megérted a kijelentés és a bölcsesség szellemével azt, hogy hogyan kell működni. Tudod, hogy mit nem szeret a mi egyházunk? A mi gyülekezeteink? A mai egyház? Tanulni. Jongi Csó azt mondta, aki nem akar tanulni, az nem érdemli meg, hogy sikeres legyen. Tehát aki nem akar Istentől tanulni, az nem érdemli meg, hogy sikeres legyen. Tanulni Istentől. Hallani Istent. Hogy mi a célja. Amikor a kijelentés jön, akkor aktuális kijelentés jön az egyháznak mindig. Ma az emberek nem az aktuális kijelentésben vannak, hanem tesznek-vesznek. Nem vettétek észre? Foglalkoznak ezzel a témával, foglalkoznak azzal a témával, de a lényeggel, a lényegi problémáikban meg összezsugorodnak és összeszakadnak. És arra nincs kijelentésük és hitük, de másra, más dolgokba beavatkoznak. Azért, mert a kijelentés szelleme mindig azt fogja mondani az egyháznak, ami a legfontosabb. Ezt mondta egy zsidó rabbi. Ha azt akarod tudni, hogy Isten mit szól ma, menj vissza oda, amit utoljára mondott neked. És onnan megtalálod megint a következő lépést. Tehát Isten azt akarja, hogy mindig az aktuális kijelentésben legyünk benne. Ma a számodra, tudod mi az aktuális kijelentés? A kegyelem. És a kegyelmet hogy kell felszabadítani hit által az életedbe, hogy bejönnek az áldások az életedre vonatkozólag, ahol nincs áldás. Hogy megértsd, hogy Isten jó. Mert ha te nem tudod, hogy Isten jó, akkor az erkölcsi normák individualistává tesznek. Az individualista ember az, aki öntörvényű, önmagát hozza létre, tehát fölemeli egy olyan isteni szintre, hogy ő lát, hal, és azt a szabadság, amiben él, azt meghatározza az ő erkölcsisége. És az erkölcs és a szabadság létrehozza azt, hogy ő nincs tekintély alatt, isteni tekintélyről beszélek, és ő független akar lenni, és sajnos a mi egyházunk, mi gyülekezeteink ebben az egész országban arról szólnak, hogy sok is individualista gyülekezet jött létre, individualista egyénekkel, akik nem akarnak megérteni a szellemi törvényszerűségeket. És fityet hánynak a szellemnek a mozgására, a vezetésére, és így nem tudnak fölnőni. Azt mondja Galácia levélben, hogy amíg a kiskorú, addig gyámok alatt van egy személy. És nem tud hozzáférni az örökségéhez. Pedig, mit mond Pál? Ura mindennek. És nem értjük az uralmat, mert gyámság alatt vagyunk, mert törvénykezünk. Mert nem kegyelemben élünk. És a törvény alatt nem vallásos törvénykezésről beszélt, mint zsidó vallásról, hanem mint farizeusi, karizmatikus vallás. Tehát te se tudsz dicsekedni, és én sem annyira a kegyelemmel kapcsolatban. Tudod, hogy miért? Mert nem értjük a kegyelmet. Mert nem állunk a kegyelemben, és nem tudunk járni a kegyelemben. Mert a kegyelem most azért megpedzítettem neked, ezért sokkal több, mint amit elgondolunk. Sokkal mélyebb, mint amit elgondolunk. Szeretnének az emberek szolgálni. A Róma 12-ben azt mondja az ige, 6-os verszak, 12-6. Mint hogy azért külön-külön ajándékaink vannak a nékünk adott kegyelem által. Hoppá. Hát először föl kell ismerni, hogy a kegyelem mit adott nekem, hogy milyen ajándékom van. De ha nem értem a kegyelmet, akkor hogy ismernem föl azt, hogy milyen ajándékom van? Logikus az összefüggés. Hát a kegyelem adja az ajándékokat. És most figyelj. Akár írásmagyarázás, a hitnek szabálya szerint teljesítsük. Akár szolgált a szolgálatban, akár tanító a tanításban. Azt jelenti ez az ige, nem fogod tudni megtalálni, mert mindenki félrefordított az összes magyar fordítás, hogyha analógiába, tehát hasonlóságára lenne minden, ez a szabályszó, hitnek az analógiájára lenne minden szolgálat. Minden szolgálat a hit analógiáján keresztül lenne. Ez most kicsit magas, tudom. Minden a hitnek a szabálya szerint működne. De ez a szabály, ez hasonlóságot jelent, hasonul az egész életünk, a szolgálatunk a hithez. Amiképpen a hit vezet, úgy vezet mindent bele a szolgálatba. És mindez a kegyelem által van. Újra kell értékelni a szolgálatokat, mert azt mondja az ige, hogy minden a hitnek a szabályán keresztül, a hitnek az analógiáján keresztül kell, hogy működjön. Ezt tudod, mit jelent? Hogy minden, ami a hitből van, az hasonló a mennyhez, mert az Istenből jön, mert Isten hitéből jön, és az ráépül, arra ráépül, mint alapra a kegyelem, és ennek kell irányítani az embert a mindig nagyobb Isten felé. Tehát van hit, ez a szék a hit. Ez a hit elérhetővé teszi a kegyelmet. Mert hit által éred el a kegyelmet. Mit olvastunk a Róma 5.2-ben? Még egyszer. És aztán be is fejezem, mert hiába vagyunk, igen, halleluja, oké, jól van, Uram, oké, abba hagyom. Aki által van menetelünk is hitben, mondd velem együtt, aki által van menetelünk is hitben. Menetelünk által van menetelünk. Elérhetőséget jelent. Hozzáférhetőséget. Ez a hit. És a hit bizonyosságára épül rá a kegyelem. Ez a kegyelem. Én vagyok a kegyelem. Erre a hitre, és a hit tartja meg a kegyelmet, és a hit hozza létre azt, hogy én kegyelemben tudjak lenni. És erre épül az egész szellemi élet. A hit teszi hozzáférhetővé a kegyelmet. És a kegyelem az, amin keresztül pedig működik a természet fölötti. Kegyelem nélkül nem működik a természet fölötti. Erre van ráépítve a kegyelemre a természet fölötti, mert kegyelemben tartattunk meg, hit által. Még az üdvösségedet is ez a szellemi törvényszerűség vitte tovább. És minden szolgálatot alá kell rendelni a hitnek az analógiájára. Tehát ez azt jelenti, hogy még otthon is az atyaság szolgálatát is hitből kell csinálni. Azt mondja itt Pál, ez egy zsidó dolog, hogy mérlegelést használ itt Pál, hogy a belső összefüggések, ez a Hillel rabbinak a iskoláját vitte csak azoknak, akik érdeklik, hogy mindent a belső összefüggésekből kell létrehozni, hogy megérti az ember a hitnek a szabályát, a hitnek a működését, és abból hozza létre. Nem lehet hit nélkül szolgálni. Na most egy kicsit megnyomlak. Mindig, amikor kijelentést kapsz a kegyelemből, az hasonul a régebbi összefüggéseidhez, csak kiegészíti, és többet visz, többet ad. Tartalmilag megmarad benne Krisztus középpontúság, csak többet látsz a kegyelemből, ha látod ezt az egész dolgot. Mert a kegyelmet is látnod kell, hogy mi az a kegyelem, ami a tiéd. Testvérek, tudod, mit érzek most szellemem, hogy prédikálok? Azt érzem, hogy ezt az üzenetet annyira betorpedózta a sátán az egyházba, mert ha ezt nem férünk hozzá, egy szubkultúra jön létre, egy narcisztikus szubkultúra, aki csak magával foglalkozik az egész egyház, ráadásul individualista, mert csak saját magát akarja megvalósítani. És nem tud működni a szeretet atmoszférája. Mert azt mondja a profécia, lesznek az, ugye az utolsó idő nehéz idők, magukat szerető az ember. Ez a magukat szerető ember individualista és narcisztikus. A narcisztikus ember az, aki csak maga körül forog. Én, és mindent ráépítek erre a narcisztikus stílusra. Az individualista pedig az, aki saját maga hoz létre erkölcsi normákat, szabad akar lenni, szabad. Hát az átlag keresztény ma nem kérdezi meg azt, hogy tényleg, hogy vezetés alatt vagyok, vagy nem vagyok vezetés alatt. Szinte mindenkinek természetes, hogy vezetés alatt van. Egy-egy gyülekezetek, nem akarok itt elkezdeni kritizálni, de olyan piedesztára emelik ezt a vezetést, hogy csak ők vannak vezetés alatt. Olyan individuumok, hogy ők az egyetlenek, senki más nem ért semmihez, és csak ők ismerik Istent. Nem? Amikor nem értesz ehhez, tehát nem akarsz hasonulni és azonosulni azzal, ami a mennyből jön, akkor az a hasonulás nem fog téged átalakítani. Mert muszáj, hogy azonosulj azzal, ami mennyből jön, mert különben nem fogsz tudni átváltozni. Az azonosulás az ígéreteken keresztül jön, és engedned kell, hogy az ígéret birtokba vegyen téged. És amikor birtokba vesz téged az ígéret, akkor tudsz részesedni. Ezt majd visszahallgatod, jó? Mi van, hogy az ő kegyelem és békesség adassék nektek bőségesen? Hallod? Van bőséges kegyelem? Van. Kegyelem és békesség adassék nektek bőségesen az Istennek és Jézusnak, a mi Urunknak megismerésében. Elméletek, ha ismerjük Isten fiát, akkor bőséggel kell áradni a békességnek meg a kegyelemnek. Érted? Tehát akkor lehet, hogy nem jó kerested Istent. Vagy nem ismered Isten fiát. Mert itt azt mondja Péter. Sőt, azzal kezdődik, azt nem is mondtam, de felolvasom. Simon Péter ugye Jézusnak szolgálja, Krisztusnak szolgálja, apostola azoknak, akik velünk együtt drága hitet nyertek, ami Istenünknek és megtartóknak, Jézus Krisztusnak megigazulásában. Egyelő drága hitet nyertek. Azoknak ír, akiknek szintén abból a hitből van, ami az övéké. És utána mondja ezt, mivel hogy az ő isteni ereje, múlt időben mondja, mindennel bár megajándékozott minket, ami életre, kegyességre való, annak megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott. És most figyelj, most ez a kegyelem bősége felszabadítja a isteni erőt, amelyen meg vagyunk ajándékozva, élete és kegyességre, amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket, hogy azok által isteni természet részesévé legyetek, kikerülvén a romlottságot, amely a kívánságban van a világon. Hogy az ígéretek által, hogy átalakítanak bennünket, részesévé válunk az ígéreteknek, a romlottság megáll az életünkben. Mielőtt eddig úgy tanultuk, légy szent, hogy az ígéretekhez hozzáférj. Itt meg Péter visszafelé mondja. Hátadunk azért, hogy drága hitet nyertetek, egyenlő hitet velünk. Utána azt mondja, hogy bőségesen ki tud áradni a kegyelem a Krisztus Jézusban, majd utána hozzáteszi, hogy hatalmas ígéretekkel vagytok már megajándékozva, ez a kegyelem munkája, amely által isteni természet részesévé váltok, tehát az isteni természet birtokol benneteket, minél mélyebben az ígéret megérint, annál mélyebben birtokolva vagy. És ez a birtok viszony, az ígéret birtok viszonya átalakít téged, istenivé, és kikerüld a romlottságot, mert olyan nincs, ahol az Istentől jövő kegyelem árad, ott romlottság van. Az ígéretek azok, amik átalakítják az embert. És ez a kegyelem korszaka, és a kegyelem korszakában ígéretcentrikusság van. Mi a legnagyobb ígéret? Az Ábrahám áldása. És az üdvösség is az ígéret csomag. Ez is egy ígéret csomag. És átalakulsz isteni természet részesévé az ígéreten keresztül. Hogyha azonosulsz az ígérettel, akkor tudsz birtokolni. Ha nem azonosulsz az ígéreteiddel, nem fogsz tudni birtokolni. Amikor birtokolsz az ígéreteddel, akkor azonosulsz, és azonosulás részesedést hoz. Tehát elkezdesz istenévé válni. Mert kiemel Isten abból a pozícióból, és átvisz abba, ami a tiéd már előre el van készítve. És ezek révén ki lehet emelkedni, és az lehetsz, aki már vagy. Na, ezt megmagyarázom. Mi újjászületünk, és fogalmunk sincs semmiről. Újjászülettünk. És nem tudjuk, hogy kik vagyunk. Annyit tudunk, hogy bűnösök voltunk, és megkenyemezett Isten. De Isten az, aki vagy, azt már előre eltervezte, és a növekedést is odaadta, hogy fölnőj Krisztusivá. És amikor megtérsz, akkor el kell kezdened azon dolgozni, hogy megértsd, hogy ki vagy Krisztusban. És ehhez idő kell, és kijelentés. Hogy meglásd, hogy ki vagy Krisztusban. Oké, és egy igét zárásul mutatok. Ez egy döbbenetes ige lesz. Pont valaki fölhívott, és olyan dolgokról beszélt, ami megerősítette, hogy ezt az igét elmondja még nektek. Jakab levele. Jakab levele borzasztóan, hogy hála adással mondom, nem, tehát jó értelemben nagyon-nagyon inspiráló levél. Jakab 4. Honnét vannak háborúk és harcok közöttetek? Nem onnané a ti gyeredelmeitekből, amelyek a ti tagjaitokban vitézkednek? Vágyak, gyeredelmek a tagokban. Miért? Most már tudjuk a Péter levél alapján, mert nem az ígéretre néznek, hanem a vágyakra néznek, és a vágyakat akarják ígéretekkel kielégíteni. Ezt most valaki meghallotta? A vágyakat akarják, vágyakon keresztül akarják, a psziché vágyain keresztül az ígéreteket megragadni. De erre Isten azt mondja, hogy ez gyeredelem. Mert nem akar átalakulni. Csak az áldás kell. Átalakulás nem kell. Mert Péter azt tanítja, ha átalakulsz istenivé, akkor hozzáférsz az ígéretekhez. Itt vagy, itt vagy. Tudnám komplikáltabban mondani, de most lebudítom. Honnét vannak ilyen háborúk, harcok közöttek? Nem onnan a ti gyeredelmeitekből, amelyek a tagjaitokban vitézkednek? Kívántok valamit, és nincs nektek. Tehát kívánt, szellemi kívánsága van, és nincs meg neki. Gyilkoltok, irigykedtek. A gyilkos szó arra érti az új szövetség, amikor valaki neheztel egy emberre, undorodik, nem szimpatikus számára. Ez jelent a gyilkos szóit. Tehát egyszerűen nem akar kegyelemben élni, és szeretni mást. Irigykedtek, nem nyerhetitek meg. Nem nyerhetitek meg. Tehát nem tudjátok átvenni. Harcoltok, háborúskodtok, és nincs semmitek, mert nem kéritek. Kéritek, de nem kapjátok, mert nem jól kéritek, hogy gyeredelmeitekre költsétek azt. Maga Isten nem hallgatja meg az imát. Kéritek, de nem kapjátok. Isten nem hallgatja meg az imát. Még egyszer. Nagyon sokszor Isten maga állítja meg az imákat, mert rossz a motivum belül. Mert a kegyelem nem alakította át a szemét, és a kegyelmet ki akarja használni azokat az áldásokat, amit a kegyelem lehoz, az üdvösség áldásait, azt meg akarja ragadni pszichéből. Úgy, hogy nem akarja, hogy olyanná váljon, mint Isten fia. Kapis? És most figyelj. Parázna férfiak és asszonyok. Ez a paráznaság, én úgy gondolom, nem csak szexuális paráznaságra vonatkozik, hanem szellemi paráznaságra. Amikor illegálisan vágyok dolgokra, és ez szellemileg paráznává teszi az embert, mert nem a hitnek a szabálya szerint dolgozik, hanem a vágyak szabálya szerint. És mindenki, aki nem a hit analógiáján keresztül dolgozik, a hit hasonlóságán, az mind paráznává lesz. Először szellemileg, aztán fizikailag. Mert a vágyak azok olyanok, mint egy ménes. Hogy a világ barátsága ellenségeskedés az Istennel? Látod? A világ barátsága ellenségeskedés Istennel. Miért? Mert nem a királyságból él, hanem a világ vágyaitból él. Mert mit mondott a Péter levél? Tanuld meg egy életre. Ami az életre és a kegyességre való. Minden ígéret a tiszta életre visz, és a kegyességre, az Isten félelemre. Hallod? Nincs olyan, hogy valamit kész Istentől, ő megadja, és az téged elbuktat. Istenből nem jön buktatás. Istenből nem jött letesztelés. Ilyen, hogy rosszat ad, és akkor letesztel. Na, elhiszed vagy nem? Na, megeszed vagy nem? De benne van egy kis béreg. Van-e hited, vagy nincs hited? Nem. Isten nem ad ilyet. Istenből csak tökéletes jön. Ő a világosság atya, és ő belőle csak világosság árad. Csak jó. Na most, figyelj ide. Parázna asszonyok, férfiak, ellenségeskedésbe vagytok Istennel, aki azért a világ barátja akar lenni, Isten ellenségévé lesz. Egy idő után, ha nem a királyságból élsz kegyelem által, ellenségévé lesz Istennek. Vagy azt gondoljátok, hogy az írás hiába mondja, irítségre kívánkozik a szellem, amely bennünk lakozik. Ez a 10 parancsolatból van. Féltek egy szerető Isten. Maga a szellem ezekben az emberekben háború. Dúl full Isten szelleme, azért, mert ő szeretni akar bennünket, és engedni kéne azt, hogy Isten szellemén keresztül vezetve legyünk. És erre nem a Szentszem vezetése, hanem a vágyak vezetése által közelednek Istenhez. Az egyik kér, csak rosszul, a másik meg nem kér, és azt gondolja, hogy ima nélkül fog működni Isten kegyelme. Nem működik ima nélkül Isten kegyelme. És nem működik úgyse, hogy imádkozok, de nem kegyelem által. Tehát, hogy nem a vezetésből, mert a kegyelem az mindig Isten jó tervét, akaratát hozza el. Figyelj, és figyelj, figyelj. De majd nagyobb kegyelmet ad, azt mondja, az Isten a kevélyeknek ellene áll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad. A felfúvalkodottaknak Isten állt, mond, stop táblát, akik meg megalázkodnak, azonnak Isten megnyitja a természet fölötti kaput kegyelem által. Hiába imádkozunk, ha a szellemi törvényeket nem veszük figyelembe. Meg kell értened, hogy a szellemi törvényszerűségeket, amelyek kormányozzák a világot, és hogy a kegyelem áradjon. Ezeket meg kell értened. A Prédikátor 8.11 azt mondja, ez a Károlyban máshogy van, nem történik rossz tett ítélete hamar, ezért van tele az ember fiaiknak szíve ő bennük rossz cselekedettel. Mert azonnal nem jön az ítélet még a világra se. Ő felhoz jókra és gonoszokra esőt. Ítélet. Ítélet, rendelet, rend. Tehát nem történik rossz tett ítélete hamar. Az egész világot ezek a rendek építik föl. Kormányozzák a világot. Ezek a szellemi törvények benne vannak az életpályánkban, és engedni kell, hogy mennyi koordinátákat hozzanak le. Tehát, hogy meg kell adni nekik, hogy ezek koordinátákat hozzanak létre. Mert a háttérben olyan mozdíthatatlan örök törvények vannak, amelyeket Isten hozott létre. A kegyelem hozza létre ezeket a törvényeket, hogy azt szerint éljünk. Hogy ne ellene éljünk a törvényeknek, mint az emberek, akik benne vannak a szívük miatt, annyira erőteljesek, hogy a DNS-einket is át tudják alakítani, sőt, egy város DNS-ét jó irányba, vagy rossz irányba, a gonosz törvények. És Isten felfüggesztheti ezeket a törvényeket számodra, azért, hogy az irgalom által meg tud gyógyulni. Például bűnbe esett egy ember, és ezért beteg lett. Mit tudom én, nem figyelt oda az autóvezetés közben, le kellett volna már vizsgáztatni, nem volt fék rajta, karambolozott. Bement a kórházba. Mert ez működött, ez a törvényszerűség, hogy nem figyelt a Szent Szellemre, és bevitte őt a mentő, miután karambolozott egy ember. Volt már ilyen, biztos volt már ilyen hívővel. És mi lenne méltó hozzá? Mondjuk elítélje a rendőrség. Elvegyék a jogsiját, plusz még nem tudom, milyen pénzbírságot szabjanak ki. Erre imádkozik a család, megtér, és valami úton módon nem történik meg, a rendőrség nem szabja ki a bírságot, és nem veszik el a jogosítványát. Ez a kegyelem. Fölfüggeszt Isten a törvényt az ő számára. De valakinek meg elveszik a jogsít, hogy megtanulja. Van rangsor, én rendnek hívom ezeket, nem törvényszerűségeknek, hogy még közelebb hozzam. Ezekben a valóságokban. Van rangsor. A zsidók ezt úgy gondolják, a rabik, hogy van nehéz, és van könnyű. Erről majd jövő héten. Többfajta szellemi elv van, szellemi rend a szellemvilágban. Többfajta szellemi rend. Ehhez igazodik a kegyelem. A rend nélkül a kegyelem nem működik. Mondok egy rendet. Vetés, aratás. Jézus azt mondja, adjatok, nektek is adatik. Amint te szeretnéd, hogy veled cselekedjenek az emberek, te is úgy cselekedjél. És színig teltet adnak az öretekbe. Ha valaki átkoz, áldjad azt. Ezek szellemi elvek. Átok áldás. És te beállsz abba, hogy hogyan mozog rajtad az áldás. Ha például átkoznak, elkezdesz áldani, akkor a szellemi törvényszerűségek, az atmoszférád, a jövőd, a sorsod, az átalakul az áldás felé. Itt vagytok? Amen. És most figyelj. Van ezen kívül még más törvényszerűség. Most beszéltem az azonosulás törvényszerűségéről. Amivel azonosulsz ígérettel, az lesz a tiéd. Ha elhiszed, a tiéd lesz. Ha nem hiszed, nem a tiéd. Ha azt mondod, igen, ez enyém, akkor a tiéd. De az egész fölött, minden rend fölött és törvényszerűség fölött van egy törvény, ami minden fölött való. Ez a királyi törvény. A szeretet törvénye. Ezért, ha valaki mondjuk a vet és alatás törvényét használja, jön a kegyelem, mert vet. Egy szintig. De vannak kegyelemnek másfajta kiáradása, családon kegyelem, atyaságon kegyelem, anyaságon kegyelem, munkán kegyelem, szolgálatajándékban kegyelem, más szolgálatokban kegyelem, mindenfajta kegyelem van. Többfajta, minimum 20, majd megnézzük egyszer, odaig is elérek új szövetséghez, hogy az új szövetségben miket mutat Isten a kegyelemmel kapcsolatban. Működik rajta a vetés aratás egy ideig, mert beindította a kegyelmet. Velem vagytok? De ő kifordul a szívéből, és ezzel a hedonista, individualista, narcisztikus erővel elkezd vetni tovább. Bár hittel kezdte, de lecsúszott testbe. És elkezdett tovább adakozni, és megáll a kegyelem rajta, mert a szívében nem a királyi törvény szerint él, hanem ez a hedonista törvény szerint él. Először szellemben megtért, újjunk, jár ima alkalmakra, majd utána nem azért jár ima alkalmakra, mert keresi Istent, mert tudja, hogy kegyelemből él, és megalázkodik az Úr előtt, hanem azért jár, hogy ő szolgálatba álljon. Hogy helyet kapjon. Jó helyen, jó időben. Vannak gyülekezetek, ezt ismerem. Tudom, hogy kell forgolódni, hogy gyorsan szolgálathoz jussunk. Ugye? De más történet is lehet. A lényeg az, hogy kiesik ebből a szíve állapota, a királyi törvényszerűségből, és a királyi törvény nem működik. Mert ez a legnagyobb törvény. És nem érti meg a királyi törvényt, csak a vetés aratás törvényét. És egy szintig jön a kegyelem rá, de aztán bizonyos területeken, a pénzügyeken kívül például, mert láttam olyan embert, aki tizedet adott, még többet, mint tizedet, és Isten mégis megáldotta, mert Isten látta, hogy tudja működtetni ezt a törvényszerűséget. Ezt ebbe a rendbe beállt. És a szellemvilág is hozzá idomult ez a rendhez. Viszont elkezdődik egy teljesen más történet, egy romlás. És megkérdezi, Uram, én tizedet adok! Uram, én adakozok! Uram, én szívemben viselem az Istennek a munkáját! Hát hogy lehet az, hogy mégis más területemen nem működnek a dolgok? Hát azért, mert nem a király törvény szerint él, hanem csak a vetés-aratás törvénye szerint él. Hát így van az áldás teológia is, vagy az áldásról szóló üzenetek. Ugye hallja az ember az áldást, hallja, és ugye a lelkének tetszik. Hát persze, hogy tetszik. A kegyelem üzenete kinek nem tetszik? És akkor egy idő után kifordul az ember szíve, mert ezek az emberek, ezek a zsidó keresztények voltak, akiknek kifordult a szívük, fityet hánytak a szellem törvényszerűségére, felfúvalkodtak, és tudjátok, hogy mit mond ezekről az emberekről? Közeljetek Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg kezeitek, ti bűnösök, szentejétek meg szíveteket, ti kétszívűek. Az eredetiben dupla lelkűek, dupszikosz, dupla lelkű. Tudod, milyen a dupla lelkű ember? Aki megtapasztalta Isten kegyelmét, áldás jött a kegyelemre, megtanult imádkozni, megtanult kérni, megállt, hogy vannak áldások, viszont kifordult a szíve, nem maradt meg a szentségben, az integritásban, a tisztaságban, és elkezdett úgy imádkozni ebből a kifordult szívből. Így van? És várja a választ, és egyszer csak megáll, megreked a szellem élete. És így szokták abba hagyni a keresztények az életet. Ott hagyják a gyülekezetet, ott hagyják a családot, ott hagyják az országot, és tehát attól függ, milyen variáció van. Rengeteg ilyen embert láttam, aki rajta volt Isten kegyelme, megáldotta őt Isten, és egy idő után szolgálatban, pénzben, stb. Bármelyik területen sokfajta típus embert láttam, nagy Isten állatkertje, és utána abba hagyták a szolgálatot. Mert nem értették a kegyelmet, és nem értették meg azt, hogy beindíthat egy szellemi törvényszerűséget az egy ember, bármelyik törvényt be lehet indítani, sőt, még Isten is azt mondja rá, ámen, de ha nem érti meg a szeretet törvényét, ki fog fordulni. És az ilyen emberek azok, akik beszélgetsz, és érzed, hogy valami nem stimmel. Valami nem stimmel. Keres Istent, oké, aranyos, édes, de ne. Valami nem stimmel. Egyszerűen nem lehet hozzáférni. Nem árad rajta keresztül a szeretet. Nem vonzó ember. Az ilyen embereknek a családját szoktam látni, hogy maga a gyereken rajta van ez a kisugárzás. Hogy egyszerűen nem tudod szeretni. Van a gyerek, meglátod, és legszívesebben, hát a férfiként nem tudom megfogni a gyerekeket, mert ez kellemetlen lenne, minden gyereket megfogdosnánk, de hogy hát megkapom, megeszem ezt a gyereket, olyan aranyos. És mondod, hogy a családra ráárad ez a dolog, ez a törtető, erős, agresszív, ez a erős vagyok, és az úrba vagyok, és elkápráztatott erő, elkápráztatja az embert, kaptam tehát a proféciák például hozzájárulnak ahhoz, például a hamis proféciák, hogy az ember teljesen a hitből kimenjen. És ma ezt szoktam mondani nektek, nem tudom, mondtam-e még, hogy nem a profécia az, ami hitet indít az életedbe. A profécia megerősíti azt, amit már tudtál Istennel, és pecsétet ad Isten arra, hogy az tényleg úgy van. Amen? Megerősíti belül téged. Különben a józanságból kimész, és egy rossz pályára fogsz tévedni, és ez a rossz szellemi törvényszerűség, a hamis profécia, hamis törvényeket és rendeket építve, más sorsot fogsz élni, mint a valódi sors, és nem Isten tökéletes akaratában vagy benne. De ugyanúgy egy gyülekezetben is kedves vagy, aranyos vagy, szép vagy, mosakodtál és úgy jöttél el, minden stimmel, erkölcsös ember vagy, és mégis individualista. És megy az individualizmus az ember szívébe, ez a kettősség, két lelkű ember, és önmagának él. És a saját erkölcsi normái szerint él, saját kijelentése alapján él, saját elgondolása alapján él, saját döntése alapján él, mert úgy érzi, hogy ő szabad arra, hogy a saját erkölcsét ráerőltesse önmagára, meg másokra. Ez az individualista ember. Hogy azt mondja, akkor vagyok szabad, ha az én erkölcsömet élem, és hogyha én erkölcsös vagyok, nekem jogom van szabadnak lenni, és azt csinálom, amit akarok. De ez nem a kegyelem szabálya szerint való élet, hanem ez az individualizmus. Ez egy hamis, megtévesztett erő. Amen. Álljunk föl. Már úgysem tudom abba hagyni. De egy pozitív hírrel akarom befejezni, azt mondta itt az ige, de nagyobb kegyelmet ad, mind nagyobb, bőséges kegyelmet ad annak, aki megalázta magát Isten előtt. Amen.